Már is folytatjuk a beszélgetést dr. Rétfalvi Flórával, a Kidspirit Fejlesztő Központ alapítójával, egyben az EduTech Hungary vezérigazgatójával, és hát onnan indultunk, illetve az az apropója mai beszélgetésünknek, hogy szeptember 20-a Budapest SNI Summit, erről beszélgetünk a mai műsorban, illetve arról a területről, amelyben nagyon sok gyermek és családja érintett, 112 ezer sajátos nevelési igényű tanulóról tudunk ma Magyarországon, és már azt egy picit kibontottuk, hogy mi a BTM-en, illetve az SNI, tehát a sajátos nevelési igényű tanulók, illetve a tanulási beilleszkedési magatartási zavarokkal küzdő tanulók esete, de hogy ki és hogyan dönt egyébként arról, hogy egy gyerek a BTM-en vagy az SNI besorolást kapja, ebben azért van egyfajta zavar, sokszor érzi azt a szülő, hogy ez valamiféle előszoba ez a BTM-en, és csak később derül ki, hogy nem, ez mégis SNI.
Ugye, ha statisztikákról beszélünk, akkor szerintem nagyon fontos azt végig gondolnunk, hogy igen, van 112 ezer sajátos nevelési igényű, legalábbis a 2024-es, 25-ös tanévben a KSH ennyiről adott tájékoztatást, de ettől még van egy másik 260-270 ezer gyermek, akinek különleges és egyéni nevelési és oktatási bánásmódra van szüksége. Tehát, hogy ilyetén formán nagyon fontos azt leszögeznünk, hogy itt mindenki érintett. Tehát azt gondolom, hogy az a gyermek, aki az elakadásokkal küzd, az ő szüleje, de azok a gyerekek, akik az ő osztályközösségükben is vannak, azok is mind érintettek, hiszen együtt ülünk ebben a hajóban, nem beszél azokról a pedagógusokról, akiknek ezeket az osztályközösségeket kell szépen egybe nevelnie.
Van ebben a pedagógusnak szerepe? Tehát ő adhat jelzést arról, hogy ezt a folyamatot el kell indítani?
Természetesen. Ugye sokszor van az, hogy a szülő már az óvodáskorban érzékelhet olyan nehézségeket, amivel egy gyermek küzd. Például nem szívesen eszik meg zöld dolgokat, zavarja őt a farmer anyaga, rosszul reagál az éles hangokra, érzelemregulációs problémái van, tehát adott esetben érzékenyebben vagy dühösebben, erőszakosabban reagál egyes hangokra vagy egyes helyzetekre, nehezebben adaptálódik bizonyos változásokhoz. Tehát ezek mind arra adhatnak okot, annak a gyanúját kelthetik a szülőben, hogy lehet, hogy ez nem csak simán arról van szó, hogy a gyerek nem szereti a brokkolit, hanem hogyha nem eszik meg semmit, ami zöld, akkor lehet, hogy ott mélyre kéne menni, és utána kéne ennek
járni. Hát ott van valami elakadás.
Igen. Ezt ugye meg tudjuk spékkelni még akkor is, hogyha az óvodáskorban ezek nem feltétlenül láthatóak, de ahogyan korábban is említettük, hogy amikor eljön a számolás meg a betűfelismerésnek az időszaka, ott is akkor a díszesség is elő tud kerülni.
A diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia.
És ugye, amit viszont az óvodapedagógus és a pedagógus lát jobban a szülőhöz képest, az pedig a közösségben való működése a gyermeknek. Hogy szorongó-e, vagy hogy adott esetben nehezen reagál-e, hogyha van egy kedvenc játéka, és azt elveszik tőle, akkor tükitörése van. Tehát, hogy a közösségi interakció, azt leginkább ugye lévén a pedagógus van vele azokban a meghatározott órákban, azt ő tudja leginkább detektálni. És igen, fontos, hogy erről a pedagógus és a szülő egyeztessenek egymás között, hogy közös álláspontra tudjanak jutni ezzel kapcsolatban. Utána, amit általában a következő lépésként a szülő, én mindig szoktam javasolni, hogy kezdjen el utána menni és utána olvasni, és persze ne, nagyon nehéz a mai információ zajban a megfelelő forrásokat megtalálni, de az egyes egyesületeknek az oldalain nagyon sok olyan tájékoztatást is lehet kapni, ami már elkezd egy picit terelni a gondolatokat, illetve nagyon sokszor a köznevelési intézményekben is elérhetőek olyan gyógypedagógusok vagy iskolapszichológusok, akikkel érdemes ezekről a dolgokról beszélni. Ezután jöhet az a pont, ahol, hogyha ez megerősítést kap, hogy egy pedagógiai szakszolgálathoz érdemes elmenni a gyermekkel, ha csak nem egy magánintézménybe, tehát az bármikor lehet egy opció, de a pedagógiai szakszolgálat az a hivatalos útja annak, hogy a gyermek és így a szülő is kapjon egyfajta diagnózist, egy anamnézist arról, hogy a gyereknek vajon mi lehet az elakadásának a hátterében, és mi az a fejlesztési út, folyamat, amit érdemes lehet elkezdeni.
És hát említetted, hogy nagyon sok gyerek és család érintett ebben, illetve a környezetük. Azt azért tegyük hozzá, hogy ez sokszor hónapok, vagy akár egy fél év, vagy év, mire egy ilyen folyamat végigmegy. A felismeréstől a papírig.
Sajnos ez a szektor, ez akármennyire is növekvő tendenciát mutat a pedagógus képzés, illetve pedagógus képzés még mindig küzd a szakember hiánnyal. Körülbelül 9 000 fő fejlesztő szakember jut erre a 112 000 plusz ugye, hogyha belevesszük arra 270 ezer gyermekre, ami azért arányait tekintve az
ez egy őrült szám, igen.
Nem egy annyira biztató szám. Ezért is mondom azt, hogy ha valakit ez nagyon érint, és nagyon sürget, és nagyon minél előbb kell, hogy erre válaszokat kapjon, akkor szerintem nem ördögtől való a magánfejlesztőházakkal való konzultáció, vagy akár ezeknek a szakembereknek a magánrendelésének a felkeresése. Nem mondom, hogy ott nincsenek néha várólisták, mert ott is ki tudnak alakulni, főleg, hogyha egy-egy nevesebb szakember az ember be akar jutni, néha a magánrendelésébe többet kell várni, mint a szakszolgálatos rendelésébe, de hogy ha választ szeretnénk mi szülőként minél előbb megkapni, akkor ez egy jó megoldás. De a hivatalos státuszt és a hivatalos állásfoglalást ugye a pedagógiai szakszolgálat tudja megadni. Tehát az fontos, hogy annak érdekében, hogy aztán gyermekünk kaphasson az ellátás keretein belül fejlesztést, ahhoz nem elegendő az anamnézis, amit egy szakember tud adni egy magánúton.
Ezért is nagyon hiánypótló az a kezdeményezés, amivel elindultatok már a múlt évben, ugye 2024-es eseni számíttal. Amikor nekiindultatok és meghirdettétek ezt az első eseményt, akkor mi volt a visszajelzés, vagy mennyire gyorsan találtátok meg a partnereket, akikkel el tudtok indulni?
Ugye tavalyi évben az ELTE Bárci Gusztáv volt a partnerünk, és ebben az évben pedig a Közszolgálati Egyetem, mint induló pedagógus képzés, már csak azért is, mert ők nyitottak voltak arra, hogy ezt a témát, mint eseni, beemeljék a képzésükbe, és az a módszertan, amivel mi létezünk és működünk, azt ők most az alapképzésüknek a részévé tették. Tehát náluk már a kezdő gyakorló tanuló pedagógusok már kapnak egy olyan muníciót, hogy mi is az eseni, mit csináljak vele, hogyha dobol az asztalon egész nap, és hogyha nem tud nyugton ülni, és minden 20. percben föláll, akkor én, mint tanárnéni, mit tudok tenni annak érdekében, hogy ezt mégiscsak kiküszöböljük. És valahol ez is az egész eseni számítnak a lényege, és ahogy ezt említettem, nem meglepő módon, én azt gondoltam volna, hogy ez leginkább szülőknek fog majd tartalmat adni és értéket adni, de fele-fele arányban a pedagógusok is eljöttek.
Hát a frontvonalban ott vannak ők, ahogy te is mondtad, és nekik azonnali válaszokat kell ezekre a problémákra adni.
Nagyon fontos az, hogy én azt tapasztalom, hogy az alapoktól kell kezdeni. Tehát ahogyan most is azokról beszélgetünk, hogy egyáltalán mi az az eseni, és mi a különbség az eseni és a BTM-en között. Tehát hogy az információ az már egy megnyugvást adhat a pedagógusnak is, és a szülőnek is. A másik értéke egy ilyen találkozásnak és az eseni számítnak, az, hogy közösségben érzem magam, nem vagyok egyedül, tudok kapcsolódni szakemberhez, másik pedagógushoz, másik szülőtársamhoz. Egyszerűen csak annak a felismerése, hogy hé, nem csak én küzdök ezzel, hogy nehéz hazajutnunk az iskolából, mert teljes dekoncentráció van és túl sok energia, amikor kijöttünk, hanem mások is ezzel küzdenek.
Vagy az 5 perces házi feladat 2,5 órásra nyúlik, mert nem tudod motiválni a gyermekedet, hogy csináljátok meg.
Vagy mindig olyan a szobája, mint amiben bobba-robban, de szerintem mondjuk ez is, ahogy mondtuk, ez az átlagos gyerekeknél is néha probléma, úgyhogy. De én azt gondolom, hogy ez a fajta sorsközösség és a dialógus, ez egy nagyon fontos dolog. Azt tapasztalom, mert ugye elsősorban én oktatásszervezőként létezem, és ez a fő szakmám és hivatásom, de hogy oktatásszervezőként én azt tapasztalom, hogy nagyon nehéz az, hogy szigetszerűen működik minden és mindenki. Az egyes egyesületek, a szakemberek, a szakember és a pedagógus közötti sziget csoportosulások, ahol a végén, mint egy ilyen flipper golyó, a szülő megy körbe a szigetek között, igen, és gyűjti mindenhonnan a papírfecniket, ahonnan az különböző visszajelzések alapján, és a végén, mint egy kódex szaladgál, hogy megtalálja azt a legjobb megoldást, ami a gyermeke számára a testhez álló.
És amikor elindultatok 2024-ben, és ezt a sok különböző szereplőt megkerestétek, akkor egyből mindenki jött és igent mondott?
Képzeld el, hogy igen. Persze, a rendszer terheltsége itt is meglátszódik abból a szempontból, hogy sok esetben kapacitás hiány is felmerül egy-egy olyan egyesületnél, vagy fejlesztőnél, fejlesztőháznál, de nagyon nagy szerencsére azt lehet tapasztalni, hogy a szakmában elismert legnagyobb nevek ugyanolyan ügybuzgók, mint mondjuk adott esetben jó magam, hogy igen, beleteszem azt még 30 év szakmai tapasztalat és nívó után, mint egy Lányi Marietta a gyermekek házánál, vagy egy Cejzel Barbara a budapesti korai fejlesztőközpont részéről, hogy jövök, és mondom, és segítem az ügyet, és hirdettem az igét, és érzékenyítek, és megosztom a tapasztalataimat, mert tudom, hogy ez fontos. Tehát ilyetén formán én nagyon örülök neki, hogy nem csak a közönség részéről van egy végtelenül nagy érdeklődés, de hogy a szakemberek és a kiállítók is eljönnek, és ott vannak, és nyitottak ezekre a találkozásokra.
Beszéljünk az idei terveitekről is. Álljunk meg egy kicsit, és innen folytatjuk a beszélgetést dr. Rétfalvi Flórával, az EduTech Hungary vezérigazgatójával, egyben a Kids Spirit Fejlesztő Központ alapítójával, felismerésről, sajátos nevelési igényről, illetve fejlesztési lehetőségekről fogunk beszélgetni. A zene után innen folytatjuk.